Készen a fetkőre feküdt, kihúzta maga alól a másik kezét, és megragadta a fetkő szélét, rám nézett, az ő arca is sugárzott a boldogságtól. Fölhúzózkodott a kéményre, és mint egy öntudatlanul csípőre tette egyik kezét, a másikat meg a szeméhez emelte.
– A nem jóját, sógorasszony!
– mondta elismerő csodálattal.
– Itt aztán szép beobachtunk, Stelle, avagy megfigyelő állás volna.
– Mi szerint kilátó?
– Lófarát! A kilátó a civileknek van. A megfigyelő állás, mi szerint beobachtunk, Stelle, meg a katonaságnak. A katonaságnak, ami hadban áll, és figyeli az ellenség hadmozdulatait. Sógorasszony, amilyen intelligens szépasszony maga, ha ezt hallaná a tonzerkapitány, odarittyentene a kardjával, és ráordítana, apróra baszom a csúcsáját!
– Pepinke! – egészítettem ki, lábat áztatva a légkútban.
Menj, dörgös mennykő, miért baszná nekem apróra a csúcsámat? Engem szeretett, a kardját hordtam utána.
Pepin bácsi fölém hajolt, és fenyegető volt az arca, mint a kővízköpője a templom tetején. Mi haszna van belőle? Legyintettem. Hát nem gyönyörű ez, Józsin bácsi? Legeltettem a szemem a dombok és kiserdők szegélyezte lankás vidéken. Néztem a városkát, és észrevettem, hogy a városunkba csak vízen át lehet bejutni, hogy tulajdonképpen szigeten épült város. Fölötte a folyó, mely körbe kerülte, ketté ágazott. A várfalak alatt két patak folyt. A város alatt egyesültek újra folyóvá. Hogy a városból kivezető minden utcának tulajdonképpen két hídja van. Két bűrűje. A folyón át viszont fehér kőhíd vezet. Emberek álltak rajta a korlátnak támaszkodva, és nézték a sörgyári kéményt, engem meg Pepin bácsit, a levegőben suhogó hajamat. Úgy villogott és tündöklött a napfényben, mint a pápai zászló, miközben odalent szélcsend volt. A folyón túl templom emelkedett. Arcommal egy magasságban volt az óra aranyszámlapja. A templom körül pedig koncentrált körökben vonultak az utcák és közök és épületek és parasztházak. Úgy öltötte ki minden ablak a petúniáit, szegfűit és vörös muskátliait, mint reggel a dunyhát. Az egész várost várfalak csipkéje szegélyezte. Olyan volt felülről, mint egy félbevágott kaledón. A fehér hídra felrobogott egy tűzoltó fecskendő. Csillogott a tűzoltók sisakja. A trombitás aranytrombitát tartott a kezében, és fújta, hogy tűz van, és minden tűzoltón fehér meg rozs színű egyenruha volt. A piros fecskendő átdübörgött a hídon, mint egy orkesztrion. A tűzoltók a kampókba kapaszkodva álltak a csengőbongó tűzoltóoltáron, mely most besiklott a házak meg a kertek mögé. – Józsin bácsi, igaz, hogy kecskét legeltettél a fronton? – kérdeztem.
– Ki mondta?
Bődült fel Pepin bácsi. Leült a fetkőre, aztán hanyat feküdt, kezét a feje alá téve. A Melihár trafikos, feleltem.
Hát ott lehet a háborúban egy rokkan trafikos?
Azt mondják, hogy Melihár a háború alatt százados volt. Hogy azt mondta tegnap a Melihár százados, csak kerüljön hozzá egzecíroztatásra a Pepin, ha ne adj Isten, kitör a háború. Meséltem. Megfogtam a villámhárítót, és néztem lefelé a sörgyárra. Megint csodálkoztam rajta, hogy a sörgyár kívül van a városon, hogy fal veszi körül, akár csak a várost a túloldalon, de a fal mentén magas jávor és kőrizsfák sora húzódik, és ugyancsak négyzetet alkot. Csodálkoztam, hogy olyan ez a sörgyár, mint egy kolostor, vagy valami erőd, börtön, hogy nem csak szöges drót koronáz minden falat, hanem zöld palack cserepekkel van beszórva mind a négy falnak és minden oszlopnak a tetején a beton, és úgy csillognak felülről, mint az ametiszt meg az amaránt.
Hogy láthatott volna, még ha legeltettem is volna a kecskét?
Szólt a bácsi. Feküdt tovább, és bámulta az eget, felhúzott egyik lábán átvetett másik lábbal. Szabad lábfejével rugózott a levegőben. Távcsővel, feleltem.
Talán kölcsön adja a császár a távcsövét egy trafikosnak?
Melihárnak, mint századosnak volt távcsöve. Kettő is. Mondtam, és láttam, hogy annyi az ember a hídon, mint a fecskék indulás előtt. És valaki távcsővel néz róla engem. Belemosolyogtam abba a távcsőbe. A mélységből szél támadt, és a hajam lassan szétterült, mint a structól legyező. Láttam, hogy zárulnak össze szemem előtt hajam áramlatai. Olyan dicsfény övezte egész ülő alakomat, mint az oszlopos, hétfájdalmas szűzmárját a főtéri pestis oszlopon.
Na és ha kitörne a háború, és a Melihárhoz kerülnék, mi volna akkor?
Kérdezett most Pepin, és úgy láttam, egyre növekvő fáradtsággal küszködik. Azt mondta, hogyha megint kitörne a háború, az egzecírozáson így csinálna az ujjával, né, és elkiáltaná magát. Pepin Cumir! És te repülnél hozzá kilógó nyelvvel, és alázatosan köszöntenéd, és féltérdre ereszkednél előtte. Meséltem, és oda néztem. Hát a Pepin bácsi aludt. Úgy elaludt, mintha fejbe kulintották volna. Ott feküdt a kémény fetkövén, és a kéménynek kilengése volt. Csak most vettem észre Pepin bácsi fekvő szobrán, hogy mindketten jócskán ingunk, mintha valami ágra akasztott ingán ülnénk. A feszület felől száguldottak a tűzoltók. Olyanok voltak felülről a lovak, mintha megbokrosodtak volna. A hátsó lábukat bedugták a hámba, a melső lábaik meg közvetlenül a fejükből pattantak ki, úgy, ahogy a csiga löködi ki a szarvát. Csillogott-villogott az egész tűzoltó verkli, mint egy gyermekjáték. És minden percben alkatrészeire való széteséssel és levegőbe repüléssel fenyegetett, mint az a katonai autó az Asztalos utcában, amelyben felrobbantak a gránátok. És ott állt a parancsnoki poszton a tűzoltók parancsnoka, de Giorgi úr, a sörgyár elnökségi tagja, akinek a kéményén ültem, a kéményseprőmester és tűzoltó parancsnok. Lakás helyett tűzoltó múzeuma volt. Ha bárhol bármi leégett, de Giorgi úr azt lefényképezte, de ellátta magát a tűz előtti állapotot megörökítő fényképpel is. Lakása minden falán mindig két fénykép szerepelt így. Marha a tűzvész előtt, és marha a tűzvész után. Ebb a tűzvész előtt, és ebb a tűzvész után. Hímnemű felnőtt egyén a tűzvész előtt, és tűzvész után. Csűr a tűzvész előtt, és tűzvész után. Minden tárgyat, minden állatot, minden szemét, aki csak leégett vagy megpörkölődött, mindent lefotografált, de Giorgi úr, és minden bizonnyal azért jön csak a sörgyárba, mert ha letalálnék zuhanni, lefényképezni a sörgyár gondnokné asszonyt lezuhanás előtt és lezuhanás után. És most a tűzoltó orkesztrion bekanyarodott a sörgyár kapuján, a fecskendő kerék nyikorogva eltűnt az iroda mögött. Már azt hittem, a tűzoltók lovastul felfordultak, de most diadalmasan előrobogtak és trombitáltak, és a tűzoltó fecskendő beállt szorosan a kémény alá. Azt hittem, hogy most mindjárt nekilátnak fecskendezni, olyan magasra, mint a kémény, és de Giorgi úr felkér, hogy lépjek a felszökő gejzír csúcsára, aztán lassan elzárják a csapot, és leereszkedem a vízsugárral együtt. Ám de a fecskendőből tűzoltók szaladtak ki. Letérdeltek, tisztelegtek a szekercéikkel, aztán egyszerre csak széthúztak egy ponyvát. 6 tűzoltó feszítette. Hátrahajoltak és néztek fölfelé, de a kémény kilengése úgy látszik akkora volt, hogy föl alá szaladgáltak a ponyvával, leesésem lehetőségének helyváltoztatását követve. Az elnökségi tagok bricskákon gyülekeztek. Máskor galopban szoktak gyülekezni, de ma száguldottak a bricskák az országutakon. A falvakból meg a városokból lóhalálában vágtató lovak. Az a sok bricska meg nem ám, hogy megállt volna, mint máskor az iroda előtt, nem. Mind a sörgyár udvarán röffent össze, ahol a kádárok meg az erjesztősök meg a serfőző munkások álltak, és néztek fölfelé kitekeredett nyakkal, mintha Jézus visszajövetelét várnák az egekből, vagy a Szentlélek alászállását. És most jött a feszület felől maga a sörgyár elnöke, Gruntorát doktor úr, mágnás és a régi monarchia híve, szokása szerint a bakon ülve, és szarvasbőrkesztyűs kézzel tartotta a gyeplőt. A fején egészen a homlokáig utolérhetetlen eleganciával lehúzott kalappal, foga között borostyán szipkát tartva cigarettázott, és hajtotta a fekete ményt a sörgyárba, miközben a kocsis a bűntudatos mosolyjal terpeszkedett a plüssülésen, mint egy főúr. De Giorgi úr hasztalanul utasítgatta a tűzoltókat, hogy másszanak föl a kéményre. De Giorgi úr végül elhatározta, hogy maga mászik föl a kéményre.